A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. 26. alkalommal szervezte meg az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság a földmérő találkozót. Hazai és magyarországi szakemberek tanácskoztak a topográfiáról, telekelésekről, digitalizációról, technológiai újdonságokról. Mai meghívottam dr. Rákosi Botond József, földmérőmérnök, vállalkozó, a konferencia szervezője. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hol szervezték ezúttal a földmérő találkozót?
Ebben az évben Nagyszebent választottuk. Tudni kell, hogy az a szokás, az a hagyomány, hogy minden évben más helyszínen tartjuk meg a konferenciát. Lassan az összes erdélyi, pártszemi, keletbánsági nagyobb városban tartottunk már konferenciát. Még hátra maradt eddig az évig Szeben megye, Brassó, illetve Krassószörény. Úgyhogy igyekszünk, hogy pipáljuk ki minden erdélyi, pártszimi, bánsági települést, megyét.
Miről tanácskoztak ezúttal?
A szokásos dolgokról. Nekünk megvannak az erdélyeknek a saját problémáink, hogy ugye mi a szisztematikus, vagy az úgynevezett ingyenes telekkönyvezéssel kapcsolatban voltunk érdekeltek. A magyarországiaknak más az érdeklődési körök, hiszen ott a telekkönyvek már megvannak nyitva mindenhol, nincsen első bejegyzés, meg hasonló dolgok. Ők inkább a térképek aktualizálásáról beszéltek, vagy írattárokról, meg ilyen globálisabb földügyi problémákról. Ez volt az ők érdeklődési körök inkább.
Térképek aktualizálása, miért fontos ez, illetve mi ugye egyszerű használók, rámegyünk a térképre, aztán látjuk, hogy mindent látunk rajta. Ehhez mennyit kell a topográfusok dolgozzanak, hogy az a mi térképünk, amit beütünk, akár a GPS-be el akarunk jutni valahova, nyilván önök nem erre használják, de ez is fontos, szóval, hogy egész pontosan meghatározhassunk egy-egy helyet.
Hát azzal azt hiszem, hogy egyetértetünk, hogy szinte mindenkinek van térképre szüksége. Azt is szokták mondani, hogy a paptól kezdve az államelnökig mindenki térképet használ. Ez így is van, most már a digitális térképek hódítanak teret. Ezelőtt még 20-30 éve, ha mentünk külföldre is, utaztunk, tartottuk a kezünkbe papírtérképet, most már ez a múlté.
Én azért az autóba tartok térképet még ma is.
Nekem is ott van az atlaszom a térképen mindig. Lényeg az, hogy csak gondoljunk a tervezésre, egy autópályát akarunk építeni, terv elkészítéshez térképre van szükség. Már az előtanulmánynál is kellenek legyenek térképeink, kisebb méretarányok, ha nem is digitális, de lássuk legalább a domborzatot, településeket, tudjuk, hogy hol fog menni az autópályának a nyomvonala. Na most már Romániában ezek a papírtérképek, amelyeken lehetne előzetes tanulmányt készíteni, 50-60 évesek, tehát nem ábrázolják a valóságot, ezek használhatatlanok. gyakorlatilag már az első lépésnél is új felmérést kell készíteni, hogy lássa a tervező, hogy mi is a helyzet a terepen. Magyarország ez egy kicsit másabb, ott folyamatosan frissítették a térképeket, tehát papír térkép is sokkal reálisabban mutatja a terepi valóságot, mint nálunk.
Igen, sokat beszélnek, főleg önök szakmában a régi, vagy nem tudom, hogyha újakról is, katonai térképekről. Azok hogyan készülnek, és miért hivatkoznak sokszor ezekre a katonai térképekre?
Azért, mert gyakorlatilag ezek voltak az első részletes, nagy területet átfogó mérések, ugye első, másik katonai felmérés, ezeknek és több céljuk volt, természetesen mivel katonai felmérés volt, katonai célokat is szolgáltak, viszont már a nyilvántartásoknál az ingatlan nyilván adózás szempontjából is jelentősek voltak ezek.
A legfőbb kihívások melyek a szakmával szemben manapság?
Hát én beszélnénk a saját kihívásainkról, nem a magyarországi kihívásokról, mert ott egészen más a helyzet. Tehát nálunk folyik ez az országos kataszter és telekkönyvezési program. 2015-től indult ez be gyakorlatilag. Az eredeti határidő 2023 volt. A számításaimból kiderült, hogy 10%-át sem tudták elérni a kitűzött célnak. Olyan lassan haladt, annyira nehézkesen mentek a dolgok. Ezt a problémát úgy oldották meg, hogy a nevéből törölték az évszámot, úgyhogy a program folyik tovább, újabb uniós finanszírozást kapott a román állam, de gyakorlatilag nincs már határidő. Azt is mondta, akkor nem kell sietni, lehet, hogy 100 év alatt, ha befejezzük, úgyis beleférünk a határidőbe. Azt viszont meg kell mondanom, hogy a folyamat nem gyorsult. Tehát ilyen ütemben én attól tartok, hogy generációkon keresztül fog menni ez az új felmérés is, akkor pedig szinte értéktelen. Mert amelyik program egy-két generáción átmegy, az mire célba ér, már nem lesz az az értéke, amire kezdetben gondoltak.
De van azért esély rá, vagy vannak jó példák, ahol például véghez tudták vinni ezeket a telekkeléseket?
Van egy néhány grafikon, különben a konferencián az előadáson pont erről szól. Számokban, grafikonokban próbáltam bemutatni, hogy állnak a dolgok. Megyénként változó helyzet. Akkor kezdeném azzal, hogy az országban 3181 közigazgatási egység van, és a mai napig 350 körül van a befejezett egységek száma, tehát alig léptük át a 10%-ot. Vannak megyék, ahol már több mint 20 községben megtörtént az új felmérés, megnyíltak a telekkönyvek, ezek többnyire a déli megyék, kezdve Galactól egészen Temesvárig, az ország déli részében helyezkednek el. Megvan a magyarázata, hiszen könnyebb a domborzat, könnyebb mérni, ahol nem volt régi telekkönyv, könnyebb az újaknak a megnyitása, mert nem kell átvenni a régiekből az adatokat. Tehát a déli megyékben viszonylag jól haladnak, ezt nem mondhatjuk el az erdélyi megyékről, vagy akár a moldvai megyékről sem. Mivel most Marosvásárhelyen vagyunk, akkor gondolom jó, ha megemlítem, Maros megyében a 10 év alatt, gyakorlatilag 15 év alatt, mert előtte is volt ez a Cézár program, tehát 11 néhány év alatt 2 községben sikerült befejezni ezeket a felmérés munkálatokat.
Igen, most újabban ugye nem a teljes közigazgatási területen végzik, hanem dűlőnként. Ez valamennyiben segíti a folyamatot, vagy ellenkezőleg még jobban elbonyolítja?
Pontosítanék, nem újabban, gyakorlatilag 2017-től már kataszteri szektorokban, dűlőkben is folynak ezek a felmérések. Az eredményekben kiderül, hogy több telekkönyvet nyitottak meg a szektoros felmérés során, mind a teljes közigazgatási egységbe végzett munkálatok során. Viszont ezek nem értek, nem sikerült lefődni a teljes község területet. A települések körül jól haladtak a munkálatok, könnyebb volt ugye hozzáférni területekhez, szántó területek könnyebben mentek, de ahogy távolodunk el a község a belterülettől, erdei kaszálókhoz jutunk, ahol nem nagyon használják a tulajdonosok, nem érdekeltek, hogy rendeződjön nagyon, mert úgyis fel van hagyva sok esetben a terület, tehát ott le fog lassulni a folyamat. Tehát igen, a válasz az, hogy jó ötlet volt ez a szektoros felmérés is, hozott eredményeket is, viszont a végcél csak az, hogy a teljes község legyen lefödve telekkönyvvel.
Igen, aztán talán egyszer oda is eljutunk. Hol látja a legnagyobb hiányosságot? Szakember hiány, helyi önkormányzatok, ügynökség, hol akad el leginkább a folyamon?
Az előadásom során én is feltettem ezt a kérdést, hogy ki felelős ezért az állapotért, s a válasz egyértelmű. Az, aki meg volt bízva, hogy ezt a programot lefolytassa, az Országos Kataszter és Telekkönyvi Ügynökség. Két fő problémakör van, úgy gondolom. Az első a közbeszerzések megszervezése. Nagyon rosszul folytatták le ezeket a közbeszerzéseket. 1907 község volt az évek során meghirdetve, és ebből egy olyan mindössze 301 néhány jutott a célba. Van olyan település, ahol már ötször meghirdették, és ilyen okból kifolyólag soha nem sikerült befejezni ezt a települést. Rosszul volt az egész folyamat kalibrálva, ahelyett, hogy lentről felfele építkezzenek, helyi cégeket bátorítsanak, erősítsék, hogy majd folytassák ezt a munkát. Fordítva képzelték el, hogy az egész felmérést 3-4 nagy cégnek adják oda, és ők majd alvállalkozókkal fogják megcsinálni, csak sajnos az alvállalkozó azért a pénzé nem vállalta el, nem is volt felkészülve erre, úgyhogy ez kudarcba fulladt. A másik nagy probléma a munkálatok átvétele. Mondok erre is egy példát, mi három községben végeztünk, vagy három község adataiból kiszámoltam, hogy például a felmérés átvételére, amikor elkészült, láttuk a kataszteri hivataloknak, 210 nap volt állt a rendelkezésükre összesen, hogy átvegyék a munkálatokat. Ezzel szemben több mint 3500 napon keresztül vizsgálták azt a 15 szállítást, amit a kataszteri hivatalokhoz láttunk. Tehát az átvételnél vannak óriási problémák. Ez annak tulajdonítható, hogy az országos ügynökség nem mérte fel a megyék kapacitását, és nem is volt számonkérés. Tehát ha haladtak, ha késtek, senki nem mondta, hogy ezzel probléma lenne. Csak a szolgáltató érezte meg ennek az eredményét.
Mai meghívottam dr. Rákosi Botond József földmérőmérnök vállalkozó, akivel topográfiáról, ingyenes telekkönyvezésről, telekelésekről, digitalizációról beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mennyi, ezt tudjuk-e, hogy mekkora pénzösszeget költöttek eddig ezekre a bizonyos ingyenes telekkönyvezésekre? Mert a lakosságnak ugyan ingyenes, de az az érzésem, hogy az államnak, az uniónak azért ez elég sok pénzébe került.
Kezdetben a becsült értéke ennek a programnak több mint 1 milliárd euró volt, pontosan 1,2 milliárd euró. Az első finanszírozást az Uniótól el is vesztették, mivel lejárt a program, 10%-at sem érték el a kitűzött célnak, úgyhogy az lejárt, aztán egy-két év eltolódással újabb finanszírozás szerződést kötöttek. Az elköltött pénz arányos lehet a megvalósítással, tehát 15% körül, plusz még egy jelentős összeg, amit kifizettek, úgymond ilyen részleadásokra, előzetes tanulmánykészítés, belterület felmérése, de ezek a munkálatok nagyon sok esetben nem fejeződtek be. Tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy millió eurók voltak elköltve, annélkül, hogy eredmény született volna.
Igen, hát ez a, talán a legnagyobb probléma, de Romániában azt hiszem, hogy mindenütt találunk ilyen problémákat. Én pedig egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Sándor Edith vagyok, Csíkszentdamokosok. Lenne egy olyan kérdésem a topográfus szakértő úrhoz, hogy én jól gondolom-e, hogy egy telepkönyv, egy kártekuncsjár egyenlő a személyazonosság igazolványa. Tehát ugyanúgy, ahogy egyénenként megkapjuk a személyazonosságit, a csefe az egy területnek a személyazonossága. Ez lenne az első kérdés. A másik az, hogy a tulajdonos tudta nélkül bármilyen módosítást, munkavégzést, bármit, bejegyzést lehet-e, szabad-e tenni törvényesebb a kártefuncsiárba, az úgynevezett telekkönyvbe.
De a telekkönyvbe be van jegyezve ez a tulajdonos, akinek a tudta nélkül valamit végrehajtotta?
Pontosan, igen.
Hát, ha jól értem, ez egy perrel kapcsolatos kérdés, ugye?
Igen, a szakértő nagyon jól ismeri az ügyet, igen.
Igen, tehát azt ott a helyszínen is mondtam, hogy a tulajdonos nevében, ha valaki ír egy kigazítási kérést, és úgy írja alá, hogy a tulajdonos aláírásaként szerepel, az törvénytelen. Hát ez majd valószínűleg az ügy már az illetékesek kezében van, ez ki is fog derülni.
Jó, tehát a proprietár úgynevezett tulajdonos helyet aláírni nem szabad.
Nem szabad, csak ha van egy megbízás, egy közjegyző által.
Hát ez bűnügy gyakorlatilag.
Így van, de említettem, hogy folyik a kivizsgálás is ebben az ügyben. Van egy kis különbség például a szisztematikus felmérések esetében. A kataszteri dokumentumokat nem kell föltétlenül a tulajdonos aláírja, ugye az egész községre egybe készül az a dokumentáció, viszont úgyis a publikálás után, közszemle után tulajdonosnak joga van megnézni, tehát akkor sem a tulajdonos tudta nélkül történnek a változtatások.
És ez nem volt, egyrészt alá volt írva, másrészt nem volt kiközölve a tulajdonosoknak, öt tulajdonosnak, már kettő telekkönyvben írkáltak bele, és volt újra felmérés, tehát úgynevezett repozicionáre, és mivel, hogy ez egy a dus prejudicio judiciar, ez bizony kellemetlen, és...
Kíváncsi lennék, hogy most, hogy Csíkszentdomokoson fejeződik be ez a szisztematikus, az ingyenes telekkönyvezés, ott hogy jelennek meg ezek az ingatlanok?
Na, a másik kérdés, még egy rövid kérdés, hogyha például egy telket, a miénket akár, egy másik parcella számra telekezdék ki, amiről a szakértő úrnak is volt tudomása, az jogos vagy nem jogos?
Hát nem jogos, hogyha másra azonos a kérdésben benne van a válasz is, viszont igen. A gyakorlatban nagyon-nagyon gyakran látok ilyen esetet, hogy valaki ilyen-olyan okból kifolyólag egy másik helyrajzi számot használt fel telekönyvezéshez. Azt még megjegyezném, hogy Csíkszentdomokoson is mértékarány nélküli a térkép. Sok esetben valóban nehéz beazonosítani pontosan, hogy melyik régi helyrajzi számnak felel meg a mai helyzet, úgyhogy...
De megvannak a régi kártefunkciárak, a régi telekkönyvek, ott van a Sándor név, ott van a mindenféle név, és sajnos, hogy ez megtörtént, és annak ellenére, hogy a szakértő úrnak mi minden papírt ugye annak idején leadtunk, és úgysem történt semmi az ügyben.
Hát a per még folyik, nem? Per még folyik?
Per még folyik, igen, csak az a helyzet, hogy az ügyészség sem egyáltalán nem úgy áll a dolog mellé, ahogy kellene. Tehát azt mondja, hogy nem hiba, hogy aláírt a topográfus, mert bizony nagy hiba, már mi két év múlva tudtuk meg, hogy mi történt, akkor, amikor a felszeres minket beperelt.
Tehát kell bízni az igazságszolgáltatásban, polgári eljárás is, bűnügyi eljárás is, és reméljük, hogy megfelelő döntéseket hozzák.
Igen, a baj az, hogy ezek a perek gondolom, hogy éveken keresztül húzódnak.
Hát igen, és egyre nehezebben születnek meg a döntések.
Mert?
Ilyen-olyan okból kifolyó. Én mindig fejhoz azt a példát, hogy 90-es években is ugye már szakértő voltam, akkor 2-3 hónap alatt lejárta legalábbis a szakértő munkálattal kapcsolatos dolog. Most, amióta a bíró eldönti, hogy el kell készíteni egy szakértői munkát. Csak a kinevezésig eltelik egy fél év. Úgyhogy attól a pillanattól, amíg a dossziéba bekerül a szakértő munka, eltelhet akár két esztendő is.
Igen, és hát akkor én rossz májúan azt jegyzem meg, hogy hát talán az a gond, hogy túl korán elmennek a bírák nyugdíjban, nincs meg a kellő tapasztalatuk. 45 évesen már nyugdíjba vonulnak. Hogyha lenne 60-65 éves bíra, akkor talán több tapasztalata és józanság lenne a fejében.
Hát én azt javasolnám, hogy álljunk meg, amíg nem kezdünk olyan dolgokat mondani, ami nem ideillő.
Igen, egy újabb hallgató van a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm a kedves meghívottját.
Jó napot.
Mérnök úr, szeretném megkérdezni, hogy a speciális intézeteknek a, hogy be vannak-e telekelve, vagy nincs, ugyanúgy megjelenik majd sárgában, mint a civil lakosságnak?
Hát a sárga, amiről beszél, az a másik nyilvántartás. Meg kell ugyanúgy jelenjen esetleg, annyi azzal az eltérése, hogy nincs hozzáférése egy polgári személynek.
Azt gondolom, tudom, hogy
itt a katonaságról, vagy más szolgálatokról beszél.
Engemet csak az érdekelt, hogy tudjam, hogy be van, vagy nincs. Tehát az, hogy telekkönyvi szám, többi, az nem érdekel. Ez az egyik.
Igen, tehát a telekkönyv, az informatikai rendszerben mindenik meg kell jelenjen, hogy el van foglalva az a hely.
A másik dolog, amit szeretnék megkérdezni, ez az ingyenes telekelésnél. Éppen úgy szükséges elvégezzék hogy a szomszéd elismerjem a szomszédnak a határvonalait? Tehát, hogy a 18-as törvény előírja?
Nem, tehát ez nem parcellánként szükséges. Ez úgy valósul meg a gyakorlatban, hogy közszemlére teszik az egész munkálatot, és ha valaki azt mondja, hogy az én határvonalam, vagy a birtokom határvonal nem úgy jelenik meg, ahogy kellene, akkor azt írásban teszi le. De nem kell a szomszédtól külön jóváhagyást kérni, vagy nem szükséges, hogy elismerje azt a határt.
Tehát itt fordított a menet, ha valakinek kifogása van, akkor...
Igen, tehát ez a közszemlével valósul meg, az szabályozza ezt a határproblémát.
És akkor a törvényszékre ki kell menjen ilyen esetben?
A sértett személy, tehát ha én megnézem, személy. Látom, hogy a határvonal egy méterrel nekem kedvezőtlen irányba van ábrázolva, akkor írok első lépésként egy úgynevezett cserrede rectificare, tehát kiigazítási kérelmet. Azt egy bizottság, amelyben a katasztrihivatal, a polgármesteri hivatal, a szolgáltató emberei vannak benne, hoznak egy döntést, egy jegyzőkönyvbe foglalják, hogy milyen döntést hoztak. Ha az sem kedvező, akkor az érintett személy a bírósághoz fordul megadott határidőn belül.
Köszönöm.
Viszont hallásra. Azt írja egy hallgató SMS-ben, érdekes meglátás. A testvérem maga után csináltatott birtoklevelet, és nem is ő kérte vissza a területet. Mi a teendő? Köszönöm a választ. Szóval nem annak a nevére állítják ki a birtoklevelet, aki
hát
kérte?
Itt,
hogy lehet csináltatni birtoklevelet?
Sok huncutság van ezen a téren valóban, hogy a törvény szerint, aki benyújtotta a kérést, az kell birtoklevelet kapjon. Igen. Ez a szabály. De sok polgármesteri hivatalban bement egy ismerős, azt mondja, hogy én kellene kapjak birtoklevelet, nem az apám vagy a nagyapám, aki kérte, és így ki tudja kerülni a testvéreket, vagy unokatestvéreket, ők is részesüljenek, és valóban gyakran előfordul, hogy nem az igénylő nevére lesz kiállítva a birtoklevél, hanem átugranak egy generációt, és a gyereke vagy az unokája nevére állítják ki, ami egyértelműen
törvénytelen.
De igen. De hát meglepő, hogy történnek törvénytelen dolgok.
Na, és ilyenkor mit tehet az illető? Bepereli a kit? A helyi feldosztóbizottság? Csárt,
nem. Mivel a Földosztó Bizottság kiállította az iratot, gyakorlatilag a feladat.
Tehát ez nem okirat hamisítás?
Hát lehet külön, mondjuk polgári perrel nem vizsgálják az okirat hamisítást, az másnak a feladatköre. Ilyenkor kell kérni a birtoklevélnek a megsemmisítését, be kell perelni azokat is, akik szerepelnek a birtoklevélben, és javasolnám, és valószínűleg az ügyvéd is ezt javasolná, hogy a földosztó bizottságot is, mind a kettőt, helyt és megyeit perbe kell hívni. Ők azt fogják mondani első körben, ártatlanok, nem történt semmi. Hát nem mondhatják, hogy törvénytelenséget követtünk el, nem?
De hát ott van a kérés kiállítva egy személyre, és a birtoklevél más szerepel.
Per során 10 év alatt kiderül, hogy kinek van igaza.
Halló, jó napot kívánunk! Halló!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék
jó napot! Én de vagyok Gegesből.
Hallgatjuk.
25 esztendel vásároltam egy házat, és igaz csak a hazai papír, mint régebben szokott lenni.
Zsebszerződés.
Igen, zsebszerződés. Na, mit lehetne tenni, hogy az én nevemre jön?
Kollektivizált vagy nem kollektivizált zóna?
Már azok, akik voltak, azok...
Nem, ott abban a faluban
voltak kollektív. Szerintem igen.
Volt valamikor, persze.
Igen, csak megjegyzem, az emberek már kezdték elfelejteni, hogy volt kollektív valahol.
Hát jó van, de én a 90-es évek után vettem.
Én nem magát akarom vádolni, csak tényleg már annyi idő eltelt azóta, hogy a mai emberek már nem nagyon...
Igen, és ebben az esetben ez fontos, hogy
igen,
volt vagy nem volt.
Hát, hát én át akarnám iratni az én nevembe is.
Ha nem kollektivizált zónában egyszerűbb lenne, ma ott menne simán a tényleges birtoklás, igen. Tehát fizeti az adót, kap egy igazolást, lehet nyitani a telekönyvet. Kollektivizált zónában egy kicsit bonyolultabb. Arra is van egy törvényes előírás, hogy 60 árig a ház gazdasági épületek körüli területre hivatal kiállít egy igazolást, azzal lehet telekönyvezni. Feltéve, hogyha nem volt visszaigényelve. Ha vissza volt igényelve, akkor bonyolultabb, mert akkor egyszer valaki kell kapjon az igénylő egy birtoklevelet, azt lehet telekönyvezni, utána már valószínű, hogy hagyatékot is kellene lejáratni, mivel az már ezelőtt 30 évvel történt, nagy valószínűséggel az igénylő már nincs közöttünk, tehát bonyolult. Tehát vagy megpróbál egy igazolást szerezni a polgármester hivataltól, hogy 60 árig tudja telekönyvezni, vagy ha volt visszaigényelve, akkor a birtoklevél a visszaigénylés vonalát kell követni.
Uh-huh. Jó, azt írja egy hallgató, kérném tisztelettel röviden ismertetni, mi kell a posszessziós telekeléshez. Például zsebszerződéssel vásároltam egy földet, tulajdonomban a titlu, regiszterben nevemen a terület, köszönöm. Tehát, hogyha a birtoklevél a nevén, hogy lehet a nevén?
Lehet, akkor kell telekönyvezni egyszer a birtoklevelet, és a tulajdonos mellé be lehet jegyezni a birtoklót, possessort. Tehát két név fog szerepelni a telekönyvben.
De ugyanaz?
Nem, egy, aki visszakapta a birtoklevélre, ő a tulajdonos, aki megvásárolta, ő lesz a birtokló, és ha 3 évig nem zaklatja senki, akkor majd törlik azt a személyt, aki a birtoklevélen szerepel, és marad tulajdonosként aki megvásárolta.
Igen, és egy költői kérdés, Dávid írja, 2 éve múlt, hogy beadtam a hivatalba az összes papírt, amit kértek az ingyenes telekeléshez, azóta is csücsülnek rajta. Miért, Dávid írja?
Azért, mert nagyon lassan mennek ezek az ingyenes telekönyvezések. 2 év azt jelenti, hogy már közeledhetnek a vége felé, de gyakorlat azt mutatja, hogy olyan 3 év lesz a munka elkezdésétől addig, amíg a birtoklevelet megszületnek. Uh-huh. Illetve a telekkönyvek, bocsánat.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Fábián, én ma vagyok. Volna egy kérdésem, egy olyan kérdésem, hogy én Korondon születtem, de amikor első osztályba mentem, akkor mi már elköltöztünk onnan. Én nem tudom, hogy ott egyáltalán a nagyszülők után egy csomó föld volt, hogy hol volt, hol nem volt, és az én nevem után most betettek egy hektár kaszállót, egy hektár legelőt. Azt se tudom, hogy hol van. Az unokatestvérek, mindenki nem tudja, hogy hol van. és engem köteleznek, hogy fizessek utána adót. Én egy handikapált nyugdíjas vagyok, én ki se tudok menni a házból, nem hogy a mezőre. És akkor én köteles vagyok erre fizetni.
De miért nem tetszik eladni, hogyha nem tudja...
Hol van? Egyáltalán nem tudom, hogy hol van. A tanács nem tudja, hogy hol van. Az ottani unokatestvérek nem tudják, hogy hol van. Nem tudom.
Hát, hogy lehet beazonosítani?
Csúnya dolog, amit én most fogok mondani. Hasonló igen? esettel találkoztam, egy idős néni ugyanebben a helyzetben volt, hogy rámaradt vagy 10 hektár terület, 20 helyen, 20 apró parcellában, fizeti az adót, nem tudom, ezért lej, vagy mennyit kellett akkor éppen fizessen, és mondta, hogy azt sem tudja, hogy hol van az a terület, az a 10 hektár. És akkor előtt termett egy hivatalban dolgozó személy, ha nem tévedek, az az egyik alpolgármester, és azt mondta, hogy megveszi. A néni mondta, hogy de hát azt sem tudom, hogy hol van. Nem probléma, én megveszem. Természetesen apró pénzé vásárolta meg, és akkor ő majd bent tisztázza. Tehát visszatérve erre a kérdésre, csak azt kellene megtudni, valószínűleg akkor van birtoklevél kiállítva, nem? Vagy azt sem tudja? Tehát onnan kell, polgármester hivataltól kell, meg volt-e kérve, hogyha adózásra berakták, azt jelenti, hogy valaki visszakapta, nagy valószínűséggel birtoklevél is van, és ha van birtoklevél, akkor meg kellene keresni egy földmérőt, hogy nézen utána, van-e már telekkönyv esetleg, mert Korondon elég sok telekkönyvezés történt már évekkel ezelőtt, és ha van telekkönyv, akkor legegyszerűbb eladni azt a területet, de természetesen piaci áron, nem apró pénzé lehetőleg.
Én írtam egy kérést a tanácshoz, és elküldtem a handikapát papíromat, ami nagyon rossz, nagyon súlyos, és mondtam, hogy én a falunak ajándékozom, vagy az államnak ajándékozom, vagy tegyék, ahova akarják, csak vegyék le a nevemről, de szóba se állnak.
Be tud-e menni a polgármesteri hivatalba?
Hát nem nagyon.
Megkérem szépen, tessék maradni a telefonvonalba, és egy telefonszámot és egy nevet hagyni, Borbély Zoltán kollégám le fogja jegyezni, és akkor ennek utána nézünk. Jó, tessék maradni a telefonvonalba.
Kicsit nyomozzunk, az nem kerül semmi baj, lássuk, mit tudunk.
Így van, azt írja egy hallgató. Jó napot kívánok, a telken a ház mellé szülők, nagyszülők által felépített fás színek, garázsok nem szerepelnek a telekkönyvben. Érdemes ezeket most felméretni, vagy érdemes megvárni az ingyenes telekkönyvezést, ami valamikor mégiscsak eléri a mi településünket is, Albi írja.
Hát az ingyenes mindenképpen olcsóbb lenne, hogyha régi épületekről van szó, akkor be lehet jegyezni a telekkönyvben, adóigazolással, tehát szerepel a polgármesteri hivatal nyilvántartásában az az épület, fizeti az adót, akkor egy egyszerű igazolással jogilag lehetőség van arra bejegyezni a telekkönyvbe, viszont mindenképpen kataszteri dokumentációt kell készíteni, ami pénzbe kerül. Úgyhogy én azt javasolnám, hogyha nem sürgős, akkor még ha nincs olyan fontos dolog, hogy el akarják adni az ingatlant, esetleg jobb, ha rajta van épület is, akkor inkább várjanak még, ha nincs ilyen sürgős dolog.
Igen, azt mondja egy hallgató, ki tudja megmondani a földek árát? Hát ugye ez attól függ, hogy hol van.
Hát van egy eladó, van egy vásárlós, amikor a két szám találkozik, az az ára. Orientatív jelleggel meg lehet vizsgálni a közjegyzőknek a felértékelését. Ugye van minden megyében egy ilyen felértéke, évente ezt frissítik. Valamennyire hasonlít a piaci árhoz, de véleményem szerint azért alatta vannak ezek az értékek.
Igen, és Albi kérdezi még, hogy nem fognak büntetni amiatt, hogy nem telekkönyveztettem be? Ezeket hát nem ő az egyedüli, azt hiszem, a településen.
Nem, így van, hát ugye a médiában is halljuk, a miniszter úr is jelezte, hogy rengeteg épület van, amire nem adóznak a tulajdonosok. Talán van egy olyan elképzelés, hogy drónokkal fogják ezeket beazonosítani, ez szerintem gyakorlatban nem fog működni, hát ezért van a kataszter, hogy felmérjék, és aktualizálják a helyzetet. de még emiatt ne aggódjon, tud nyugodtan aludni, nem fogják a közeljövőben emiatt megbüntetni.
János írja, jó napot, lehet-e telekeltetni telket, házat birtoklevél nélkül?
Lehet ott, ahol nem volt kollektív. Ahol kollektivizált zónában, főleg azokra a területekre, amelyekre kérés volt benyújtva, nem lehet telekönyv.
Másik kérdés, Ferenc írja Székelykeresztúrról, jó napot kívánok, Újszékely, Boldogfalva, Szent Erzsébet községeknél még nulla az ingyenes földmérés, miért?
Hát így
gondolom. De ki dönti ezt el? Az önkormányzatok valamiféle szerepe van ebben? Vagy kizárólag az ügynökség az, aki rálök a térképre?
Ahol teljes községben folyik a felmérés, 601 néhány község volt feltéve eredetileg erre a listára, ott a kataszter ügynökség döntött el politikai nyomásra sok esetben. Tehát jelezték egyesek, hogy tegyél fel engem is. Ahol kataszteri dűlő szerint folyik a felmérés, ott kizárólag a polgármester döntötte, hogy kell-e nekem, ha kell, melyik kataszteri szektorokba, dűlőkbe végezzék a felméréseket. Tehát ez helyi döntés. Azt én is figyeltem, hogy ezekben a falvakban nem nagyon volt akarat ilyen felmérés elvégzésére. Valószínűleg úgy gondolták, hogy ha kevesebb a tevékenység, kevesebb a probléma.
Igen, és még egy kérdés, ez már visszatérő kérdés évek óta. Jó napot kívánok, meg szeretném kérdezni a földmérő urat, hogy lehet-e tudni Zetelakán, mikor lesznek készen a telekkönyvek?
Hát ha nem tévedek, ott már kész vannak hónapok óta.
Befejeződött a...
Igen, igen.
No, hát akkor ez egy jó hír, de a hallgató nem tudja.
Igen, keresse meg a kataszter ügynökség oldalán, meglátja ott azok a sárga a dolgok, be van fejezve a tudtommal. Csak én perelek még azért, amit nekem nem fizetett ki a polgármesteri hivatal.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitHargita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Rákosi Botondi József földmérő mérnök vállalkozó volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást. Úgy gondoltam, hogy már nincs érdeklődés a földek iránt, de azért még van.